Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy előtted állhatunk meg ezen a vasárnapon. Téged dicsérünk és magasztalunk, áldjuk a te nevedet. Te vagy ennek a világnak a teremtője, gondviselője, irányítója. Te vagy az embereknek és ennek a mindenségnek az üdvözítője is. Hozzád jövünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, és imádunk téged. És egyúttal hálát adunk azért a sok jóért, amit kapunk tőled. Köszönjük néked az elmúlt hét minden áldását, ajándékát, ami akár testi, akár lelki életünket gazdagította. Köszönjük néked, hogy most itt lehetünk, és hálásak lehetünk azért a kicsiny életért, akit elhozott a keresztelő család. Hálásak lehetünk azokért a fiatalokért, akik konfirmációi fogadalmat tesznek ma közöttünk. Hálásak lehetünk a megtett útért, köszönjük te néked mindezt. És egyúttal kérünk is arra, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet jelenléteddel, mert ha csak mi vagyunk itt, akkor ennek nem sok értelme van. Nem akarunk nélküled gyülekezni, legyél velünk, legyél köztünk szent lelked által, és munkálkodj a szívünkben, életünkben, és add, hogy jobb híveid, odaadóbb követőid, engedelmesebb szolgáid lehessünk minnyájan, és tudjon téged dicsőíteni jobban és jobban az életünk, tudjunk rád mutatni ebben az elveszett világban. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, szent nevedért, Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, titeket kérlek, hogy jöjjetek közelebb. Szeretettel köszöntelek benneteket itt a gyülekezet közösségében. Szilárd és Helén messziről érkeztek, mert Tajvanon, Tajpejben élnek, de a család, Szilárd családja itt van, és most itt vannak, és úgy döntöttek, hogy a kisfiúkat elhozzák megkeresztelni közénk. Szeretettel köszöntünk benneteket. Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát. Hozzájuk lépett Jézus, szólt nékik, nékem adatot minden hatalom, menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy rövid igét hadd olvassak a szereztetés igéje mellé Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt leveléből, a negyedik részből, a negyedik verset. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Pál apostol felszólította a hívőket, hogy örüljenek az Úrban, de hogy biztosan meghallják, kétszer is elmondta nekik. Nektek is szól ez a nyomatékos felhívás. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Örüljetek ő benne, benne találjátok meg szülőként a legnagyobb örömötöket. Az ő csodás személyében, tetteiben, szavaiban, ahogy a Bibliában áll előttetek. Örüljetek az Úrban. Örüljetek ő benne, aki megajándékozta a házasságotokat ezzel a kisfiúval. Örüljetek ő benne, mert a keresztség által befogadja kisfiatokat az ő világon mindenhol jelenlévő családjába, keresztjén Anya Szent Egyházba. Örüljetek ő benne, akinek áldozatáért van a bűnbocsánat, amit a keresztség vize jelképez. A víz az jelképezi a bűnbocsánatot, ami megtisztít minket minden bűntől. Örüljetek ő benne, aki feltámadt és él, és magához öleli ezt a kisgyermeket már most, amikor még ilyen kicsike. Örüljetek ő benne, és adjatok hálát szívetekben az Úrnak. Örüljetek ő benne, és fogadjátok meg most, hogy megismertetitek a kis fiatokkal Jézust és az evangéliumot. Örüljetek benne, és kérjétek őt, hogy őrizze, védje meg őt, és végezze el benne, hogy higgyen ő benne, és kövesse őt, mint megváltóját. Tehát örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. So rejoice in the Most pedig kérdezlek benneteket, kérdezlek először is, hogy akarjátok-e, hogy kisfiatokat az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a keresztség által befogadjuk. Ha igen, mondjátok, akarjuk.
Akarjuk.
Yes. Yes. Oké. Okay. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Isten megismerhesse, és a belévetett hitéről ő maga tegyen vallást a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Okay. Isten adjon erőt a fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most jöjjetek, kedves testvérek, mondjuk el együtt a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Ardó Éliás, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldásá is lehess. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. És folytatva Isten tiszteletünket, énekeljük az 512. énekünk 5. versét, az 512. dicséretünk 5. versét, ami így kezdődik. Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság, a lelkem megfeszül, s a hallásban segít. Isten tiszteletünk alapigéjét Dániel próféta könyvéből olvassuk, az első részből. Dániel próféta könyvének első részében így szól hozzánk Isten írott igéje. Jójákim, Júda királya uralkodásának 3. esztendejében eljött Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállta azt, és a kezébe adta az úr Jójákimot, Júda királyát, és Isten háza edényeinek egy részét, és vivé azokat Sinár földjére az ő istenének házába, és az edényeket bevitte az ő istenének kincses házába. És mondta a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izrael fiai közül királyi magból való és előkelő származású fiatalokat. kikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak, és értelnek a tudományokhoz, és akik alkalmasak lesznek arra, hogy álljanak a király palotájában, és tanítsák meg azokat a káldeusok írására és nyelvére. És rendelt nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, melyből ő iszik vala, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és aztán álljanak a király előtt. Valának pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Hananiás, Misael és Azariás. És az udvarmesterek fejedelme neveket adott nékik. Tudnilik, elnevezte Dánielt Baltazárnak, Hananiást Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást Abednégónak. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, melyből az iszik vala, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt, és mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek: félek én az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és italotokat, minek lássa, hogy a ti orcátok hitványabb amaz ifjakénál, kik egykorúak veletek, és így bűnbe kevernétek fejemet a királynál. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta, Dánielt, Hananiást, Misáelt és Azariást: tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt együk, és vizet, hogy azt igyuk. Aztán mutassák meg néked a mi ábrázatunkat és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. És engedett nékik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbnek látszik az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, kik a király ételével élnek vala. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket és italukat, a rendelt bort, és adott nékik zöldségféléket. És adott az Isten ennek a 4 gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Miután pedig elmúlt az idő, mikorra meghagyta vala a király, hogy eléje vigyék őket, bevitte őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé, és szólt velük a király. És mindnyájuk között sem találtaték olyan, mint Dániel, Hananiás, Misáel és Azariás, és álltak a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, mely felől a király tőlük tudakozódék, 10-szerte okosabbaknak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, kik az egész országában voltak. És ott volt Dániel Kürosz király 1. esztendejéig. Kedves testvérek, fiatal felnőtt konfirmantusainkkal vonultam ma be erre az ünnepi istentiszteletre. Velük, akik javarészt itt részesültek keresztségben, ebben a gyülekezetben, ide járnak a szüleik, és otthon keresztjén hit alapelemeire már tanították őket kiskoruktól kezdve, és itt a gyülekezetben ott álltunk ezek mögött, a szülők mögött, és a magunk részéről mi is tanítgattuk őket Krisztus ismeretére, a Biblia ismeretére, hitünk ismeretére. Az Úr pedig az otthoni és az itteni lelki munkát megáldotta, és úgy munkálkodott az ő szíveikben, hogy most itt vannak, és megfogadják azt, hogy az Úr Jézus Krisztus szeretnék követni, a Szentírás szeretnék követni, hitben és az életükben is, mégpedig református gyülekezetnek, illetve egyháznak a kötelékében református keresztjének akarnak lenni. Ez mindenképpen örömteli és hálára indító dolog. Nagyon jó, hogy egy kisbobát is kereszteltünk mert ő is a jövő, és ők is a jövő. Lehet, hogy ennek a gyülekezetnek, lehet, hogy más gyülekezetnek, de a jövőt jelentik a fiatalok. És ezért is külön hálásak lehetünk Istennek, hogy nem fog velünk kihalni a keresztény hit. Reméljük az újszegedi kies tájakról sem, hanem megmarad itt is, és tovább fog ez a gyülekezet is virágozni és élni. Nos, ebben az ünnepi órában arra gondoltam, hogy Dániel könyvéből ezt az első részt olvasom fel, mert ebben a részben egy hasonló szituációt találunk, mint amiben ők is, illetve hát mi is mindnyájan élünk. Az időben vissza kell repülnünk, Krisztus előtt 605-től 562-ig élt ez a bizonyos Nabukodonozor király. Ő volt a babiloni világbirodalomnak a diktátora, hivatalos nevén második, Nabukodurri-Uszur. Parancsba adta, hogy birodalmából össze kell gyűjteni az előkelő származású, királyi magból származó fiatalokat, akik minden szempontból kiválóak, akár testi, akár szellemi képességeik kiemelkedőek, tehát szépek, a megjelenésük szép. Már bírnak bizonyos tudásanyaggal, értenek alapszinten egyes tudományokhoz, mert kaptak képzést, de egyúttal képeseknek tűnnek arra, hogy további felsőrendű képzést kapjanak, felsőfokú végzést kapjanak, mert meg fogják tudni azt is tanulni. Képezni kell őket, hogy majdan az idő elteltével a világbirodalom fejedelmének, Nabukodonozornak a palotájában állhassanak, és a király előtt állhassanak, vagyis az ő legfőbb miniszterei legyenek. A zsidó gyerekek közül 4 fiú megfelelt ezeknek a kritériumoknak. Dániel, Hanániás, Misael és Azariás, és ezért őket Krisztus előtt 597-ben áttelepítették 4600 személy társaságában, áttelepítették őket Jeruzsálemből az akkori világ politikai, vallási, gazdasági, kulturális központjába, a birodalom fővárosába, Babilonba. Ebbe az Eufrates folyó által átszelt lélegzet elállító városba, ahol lényegében szabadok voltak, de ott kellett élniük, idegen nép körében, más földön, életük hátralevő részében. Szinte látjuk magunk előtt ezt a 4 kiváló képességű srácot, akik őseik földjéről bekerültek a babiloni király palota negyedébe, a Kaszrba, ahol emelkedett a déli palota és az északi palota, már a föltárták ezeket. Ők talán a hatalmas belső udvarokkal, pontosan 5 hatalmas belső udvarral rendelkező déli palotába kerültek. Ott lehetett a babiloni egyetem, ahol képezték őket. Ez közvetlenül a városnak a díszes bejárata, az Istár kapu mellett volt ez a palota negyed. És amikor a fiúk kimertek a városba, akkor láthatták a város központjában emelkedő hatalmas templom komplexumot, az Északgillát, a babiloni főisten Marduk, illetve Bél szentélykörzetét, a magasra emelt fej templomát, így nevezték a babiloniaiak, ahova egyébként Nabukodonozor bevitette a jeruzsálemi templom arany és ezüst edényeit, amiket elhurcolt Jeruzsálemből. A fiúk láthatták a nagy akitu ünnepet, az újévi ünnepet, amit mindenki megünnepelt, nagyon látványos ünnep volt. Bejárhatták a különböző városnegyedeket, Babilonba, Kullabot, Kumart, Suannát és az utcákat. melyből 55-öt azonosítottak a régészek és a történészek, így járhattak az örvendező Nergál utcán, az istenek és a király útján, lehet, hogy betértek a Sörös Korsó utcájába is, de nyilván végigmentek a 20 méter széles és fél kilométer hosszú, nagyszerű, többemeletes épületekkel szegélyezett Air Ibur Shabun, az ellenség ne gyarapodjék elnevezésű felvonulási úton is. Megcsodálhattak az ókori világ hét csodája közül mindjárt kettőt. Az egyik volt Nabukodonozor feleségének, Szemiramisznak a függőkertjei, a másik pedig a várost körülvevő kettős falrendszer. Szemlevételezhették a város 8 kapuját, egyik szebb, mint a másik. Itt volt az említett 23 méter magas és 18 méter mélységű kettős városfalat átvágó Istárkapu, a Marduk kapu, a Samas kapu, a Lugarilla kapu, de a továbbmentek láthatták a 4x400 méteres kerítéssel körülvett hatalmas cikkuratot, az Etemenankit, az ég és föld alapzata templomát, melynek tetején állt Marduk főisten lakhelye, az egész épület mázas téglákkal volt borítva, a napsütésben úgy fénylett, mint maga a nap. Lépten nyomon beleütköztek mindenféle templomokba, Szin templomába, Adad templomába, Ninurta templomába, a nagy isteneknek 43 temploma volt Babilonban, Marduknak, a főistennek 55 kegyhelye. Szóval ott voltak ebben a sokszínű, nyüzsgő, pogány világvárosban, az akkori világ központjában, ahol minden, de minden a bálványimádásra épült. A csillagokat istenítették, és a csillagisteneket imádták a babiloniaiak. Erre épült a vallási életük, erre épült a gazdasági életük, a politikájuk, erre épült az egész kultúrájuk, a művészetük, minden a bálványimádásról beszélt a zsidóknak. Ebben a helyzetben éltek, és ebben a helyzetben veszélyben voltak ezek a fiatalok. A Nabukodonozornak világos céljai voltak. A birodalom egész területéről agyelszívást hajtott végre, ma így mondanánk, mert begyűjtötte az összes meghódított területekről, így Izraelből is, Júdából is, ezeknek a felsorolt kritériumnak megfelelő fiatal fiúkat, hogy 3 éven keresztül tartó elitképzésnek vesse alá őket, a bölcsei és a tudósai, vagyis varázslói által, hogy legyenek tanácsadói, és a következő évtizedekben majd közülük kerüljön ki Babilon birodalmának felső vezetői rétege, Babilon elitje. Ennek alapján egyébként semmi esetre sem nevezhetjük ezt a babiloni uralkodót valami rövid távon gondolkodó, hataloméhes és csak a saját zsebét megtömni igyekvő pitiáner politikusnak, akinek az a jó, ha minél butább, rövid távon gondolkodó és haszonleső percemberkék veszik körül, akikkel el vagyunk árasztva manapság, hanem őt a világ legnagyobb diktátorai között kell számon tartanunk, akkor is, hogyha bálványimádó pogány ember volt, legalábbis addig, amíg meg nem ismerte Dánielék istenét, aki messze fölülmúlta a valójában nem is létező babiloni isteneket. Szóval magasröptű célok elérésére adott bölcseinek, pedagógusainak 3 évet. Ez alatt a fiatal embereknek meg kellett tanulni Babilon ékírását, nyelvét, ami az akkád nyelvnek egy új babiloni változata volt, de már kezdte kiszorítani a hétköznapi életben az arám nyelv. A legjobb étellel és a legjobb borral látták el ezeket a fiatalokat, mert ugyanazt kapták, amit a nagy király is evett és ivott. Természetesen korábbi neveiket, ami fontos része volt az identitásuknak, elvették és lecserélték babiloni neveikre. Addigi neveik, mindegyikőjüknek a neve Istenre mutató név volt, úgy mondják ez Teofor név, Istenről beszélt, Dáni él, azt jelenti Isten az én bírám, például. Lett belőle Bélsazár, Balacsu Uszur, óvjad életét Bél, Bél a főistennek, Marduknak egy másik neve volt, és a többieket is babiloni istenekre mutató névvel ruházták fel. Így kezdték őket beavatni a tudományokba, a csillagjóslás világába bevezették őket, de a csillagászat világába is. Bevezették őket a matematikába, a mérnöki tudományokba, a kor szintjén álló orvostudományokba, a babiloni bölcsészet, a babiloni irodalom rejtelmeibe, ami a beolvasztást szolgálta. Pedagógusaiknak nyilvánvaló célja az volt, a professzor uraknak, hogy el akarták velük fellettetni a régi identitásukat, zsidóságukat, istenüket, hitüket, gondolkodásukat, kegyességüket, amit szüleiktől, korábbi lelki nevelőiktől tanultak. El akarták velük fellettetni az isteni kijelentésnek a könyveit, az ószövetségi proféták írásait és szavait, azok tanításait. El akarták velük vettetni a messiási reménységet, amit anyasjai tejjel szívtak magukba, mindent ki akartak belőlük radírozni, ami identitásukat addig meghatározta. És egyúttal annak helyére egy új babiloni identitást akartak ültetni. Elérni, hogy feladva a provinciális nyelvük, kultúrájuk, hitük, vallásuk, erkölcsiségük, elsajátítsák, magukba szívják a babiloni birodalom isteneit, vallását, hitét, szokásait, nyelvét, gondolkodását, erkölcsiségét, okkultista tudományát, ezt a magasrendű, kozmopolita kultúrát. Vagyis nem csak agyelszívás ellemezte Nabukodonozornak a külpolitikáját, hanem egy egyértelmű, de határozottan kivitelezett agymosás is. Úgy át akarta nevelni a fiúkat 3 év alatt, hogy magukra ne ismerjenek többé, de saját apjuk, anyjuk, testvérük, de talán még az Istenük se ismerjen rájuk többé. Új emberré, felvilágosult, tudós, bölcs emberré akarták őket nevelni, varázslóvá, egy hatalmas motivációval meglebegtetve előttük, hogy ti lesztek a világbirodalom legmagasabb beosztású emberei, aki fölött már csak a fejedelem áll, ti lesztek az elitrétek tagjai, hatalmatok lesz, nagy hatalmú emberek lesztek. És ezt a motivációt nagyban segítette az, hogy már is bevonták őket a király udvartartásába, ott voltak a király mellett tulajdonképpen, közelében, és ugyanazt ették, és ugyanazt itták, amit a király, vagyis abban a jólétben részesültek, amiben Nabukodonozor is részesült. És mindezt a világ akkori ragyogó centrumában, az irigyelt Babilonban, aminek pompája önmagába hatalmas nyomást gyakorolt rájuk, és beszippantó erejű volt. Vagyis elképesztő szellemi és lelki nyomás volt ezen a 4 fiatal srácon, ami az asszimilációjukat, az integrációjukat volt hivatott előmozdítani, mert a világ ura így akarta, és voltak emberei, akik akaratát igyekeztek minden erővel végrehajtani. Hát ez a Dánielék helyzete, de ez a ti helyzetetek is, meg a miénk. A világ fejedelme, aki Nabukodonozornál sokkal rosszabb, meg bölcsebb, a sátán, így nevezte az Új Szövetségbe Jézus, a világ fejedelme akar dekonstruálni benneteket, lebontani mindent a szívetekben és a fejetekben, ami Istentől való, a hitet, a keresztény gondolkodást, a keresztény értékrendet, a keresztény életvitelt, amit hallottatok otthon, láttatok otthon, amit itt a gyülekezetben is hallottatok és láttok tőlünk is, dekonstruálni akar benneteket posztmodern kifejezéssel élve, és ugyanakkor rekonstruálni, újraépíteni őket, benneteket, új emberré formálni, újjá akar szülni, bizonyos értelemben, rossz értelemben, felvilágosult, posztmodern, önistenítő emberré akar benneteket formálni. Agymosást akar rajtatok végrehajtani, megvannak a világ fejedelmének ma is a bölcsei, a professzorai, akik a zenéjükkel, a tudományukkal, a manipulatív szólamaikkal, a közösségi médiájukkal, a filmjeikkel, a regényeikkel, a színdarabjaikkal, a reklámjaikkal, a celebjeikkel, az egész értelmiségi rétegével Istent, a Bibliát, az Úr Jézust, az evangéliumot, a keresztény világnézetet, a keresztény értékrendet, ezt az elmaradott provinciális virágnézetet ki akarja mosni az agyatokból, és akarja, hogy ti ugyanolyanok legyetek, mint ők, emberistenítők, énistenítők, észistenítők, érzésistenítők, az anyagiak, a hatalom, az élvezetek istenítői, bálványimádók legyetek, Új emberek, adjátok fel a régi teizmust, és sajátítsátok el az új ateizmust, mert ez az egyetlen elfogadható intellektuális álláspont a mai világban. Vagy ha már keresztjének akartok lenni, legyetek liberális keresztjének, akik keresztény nyelvet beszélnek, de mást értenek az Isten, Jézus, evangélium, szentírás, keresztjén érték fogalmain, mást, mint amit a Biblia és keresztjén elődeink is értettek. Szóval elég nagy nyomás nehezedik rátok most elsősorban, de mindnyájunkra. Ebben a mostani ragyogó, egyébként nagyon szép és nagyon sok tekintetben lenyűgöző világban a világ fejedelme ma is ügyködik, úgyhogy veszélybe vagytok. Ti is, velünk együtt. A kísértésre szeretnék áttérni, mert Dánieléknek belül is óriási kísértésük volt, hogy engedjenek ennek az erős asszimilációs és integrációs törekvésnek. A kísértés, amit ott belül átéltek, az volt, hogy beolvadjanak. Konformisták legyenek. Érezzük, hogy iszonyú nyomás volt rajtuk, hogy beolvasszák őket. Az oktatásuk ebbe az irányba kényszerítette. A város ebbe az irányba. A jövő, a hatalom ígérete. A környezetük, a jólét, amit beígértek nekik. Óriási nyomás volt, és ezt érezték a szívükben, a lelkükben, ott belül. És jöttek a kérdések ott belül, hogy miért is ne? Mit erőködjünk itt ezzel a mi régi hitünkkel, másságunkkal, amivel itt nem lehet érvényesülni, hiszen ez más világ. Ezen a mi módunkon, ahogy eddig éltünk, hittünk, gondolkodtunk, nem lehet érvényesülni. Itt nem lehet karriert csinálni. És még előttünk az élet, hiszen fiatalok vagyunk. Hát minek szívóskodjunk itt a zsidóságunkkal, meg az identitásunkkal? Adjuk be a derekunkat, könnyebb lesz mindenkinek. De ugyanakkor valami mégis ott volt bennük. Valami a szívük mélyén azt súgta nekik, hogy ne tegyétek ezt. Ne hagyjátok el Ábrahám, Izsák és Jákob istenét. Ne fogadjátok el Babilon bálvány isteneit. Ne adjátok fel korábbi identitásotokat, amit anyatejjel szívtatok magukba, az otthonaitokban. Ne fogadjátok el azt az újat, amit Babilon bölcsei és varázslói kínálnak fel nektek kellő motivációval. Maradjatok azok, akik vagytok, akiknek születtetek. Valami belül a lelki ismeretük, az eszük, az Isten lelke azt súgta nekik, hogy maradjatok az Úr mellett. De valami mégis ott motoszkált bennük, hogy talán mégse kéne. Talán mégis egy más útra kéne lépni. Eszükbe juthatott, Jeruzsálemben hallották Jeremiás prófétát. A szenvedő, a síró prófétát, aki azt tette egy napon, hogy írt egy levelet a Jeruzsálemből elhurcolt zsidóknak. És ezt egy diplomáciai úton eljuttatta Babilonba. És ez a levél eljuthatott Dánielékhez is. És ebben azt írja Jeremiás, hogy ha ott vagytok, akkor ott építsetek magatoknak házat. Tegyétek az otthonotokat oda. Ültessetek kertet. És élvezzétek a gyümölcsét. És írta nekik, házasodjatok meg, és szülessenek gyermekeitek. Szaporodjatok, nehogy kihaljatok. És hozzátette, és fáradozzatok annak a városnak, Babilonnak, a jólétén, a Salomján, ahol éltek, ahová az Úr akaratából fogságba kerültetek, mert annak békéje a ti békétek is. Tehát fáradozzatok a város jólétén. Eszükbe juthatott ezeknek a fiúknak. Ez az újra és újra hallott mondás, beszélgethettek róla. Igen, azt mondta a próféta, hogy legyünk jó babiloniaiak, de valamit nem írt. Azt nem írta, hogy Istent adjátok fel. Azt nem írta, hogy Mózest adjátok föl, az írást, a törvényt, Júdát, Jeruzsálemet, felejtsétek el az Isten templomát. Nem írta, hogy egymást is felejtsétek el, hogy mindenki járja a maga útját, és ne törődjetek többé egymással. Nem írta, hogy adjátok fel nyugodtan a zsidó identitásotokat és a messiásba vetett reményeteket, hanem pont ellenkezőleg írta, ezekhez ragaszkodjatok, miközben jó babiloniaiak lesztek. És itt kerültek válaszút elé, ott belül a szívükbe, hogy akkor most mi legyen. Merre menjünk? Hogy éljünk ebben a világban? És ugyanezen a kísértés előtt álltok ti is. A szívetekbe. Valahányszor elmentek otthonról, vagy kihúzzátok a lábatokat innen a gyülekezetből, és elmentek a gimibe, vagy az egyetemre, vagy egy munkahelyre. De már ki se kell menni, mert bejön az a közösségi oldalatokon a szívetekbe, és van a ragyogás, az érvényesülés, a karrier, a hatalom, a jólét, az élvezetek világa, van valami a lelketekben, ami rezonál arra a világi szellemiségre, de ugyanakkor van mégis valami bennetek, vagy valaki bennetek, aki azt súgja, hogy ne légy hűtlen az Úrhoz, ne légy hűtlen a Krisztushoz, ne légy hűtlen ahhoz, aki teremtett, aki megváltott, aki őriz, aki hitet adott, aki valódi boldogságot adott, és szabadtát tett téged, és békességet adott, és jön a nagy vívódás akkor bennetek is, hogy akkor most mit válasszak? Asszimilálódjak? Konformista legyek? Üvölcsek a farkasokkal? Kiálljak az abortusz mellett? Kiálljak a gender mellett? A homoszexuálisok mellett? Kiálljak a korlátlan szabadság elve mellett? Kiálljak a háború mellett? Kiálljak a szabad szex mellett? Kiálljak az agnoszticizmus mellett? És lázadjak fel a kereszténység ellen, a történeti reformátori kereszténység ellen, az isteni rendek ellen, a heteroszexuális monogám házasság ellen, az egyházam, a gyülekezetem provinciális hite ellen, a fundamentalizmus ellen, minden felső tekintély ellen. Mit csináljak? Rátok is ott nehezedik ez a nyomás, és ott van bennetek is ez a kísértés, hogy akkor most hogyan éljek? Adjam fel ezt a Jézust, meg keresztjé hitet, meg életet, és higgyek, és éljek úgy, ahogy más normális emberek. Beilleszkedjek a bálványimádás társadalmába és kultúrájába, legyek olyan, mint ők, vagy ha már annyira keresztjének akarunk lenni, akkor legyek egy ilyen kis liberális keresztjén, aki tulajdonképpen keresztjénnek mondja magát, de valójában nem az, hanem egy liberális gondolkozású ateista ember. Akinek a kereszténysége az a tolerancia hangoztatásában, vagy a szeretet hangoztatásában, meg a szociális ténykedésbe merül ki, meg békeharcba. Nagy vívódás ez. Ugyanezen mentek át testvéreim az első keresztények, amikor ott voltak a Római Birodalomba. Ugyanezen mentek át a középkorban, ugyanezen mentek át a 20. században a keresztjének, akik a szocialista rendszerbe éltek, ugyanezen mentek át a nemzeti szocialista rendszerbe élő Németországban, meg a világszerte. De most rajtunk a sor, hogy ebben a neoliberális, neomarxista világban beállunk a sorba, vagy más útra lépünk. Nagy a kísértés, hogy oda menjünk. De valami belül azt súgja, hogy maradj itt. Maradj meg az Úr mellett. A harmadik dolog, amit aláhúznék, hogy a fiatalok döntöttek. Mit tettek ebben a helyzetben Dánielék? Konfirmáltak. Azt jelenti megerősítés. Megerősítette Dániel, először őről olvassuk, Dániel megerősítette, eltökélte a szívében, hogy ő nem szennyezi be magát a király ételével, nem eszik csak kóser ételt, és nem iszik olyan bort, amit nem lehet neki, hanem majd vizet iszik, és növényeket eszik. Vegetáriánus lesz. Nem azért, mert ő egy vegetáriánus volt, bocsánat, nem azért, mert bor nem isze ember volt, hanem azért, mert Isten törvénye szerint akart élni. Megette volna ő, meg megitta volna ő, de az Isten törvénye azt mondta, akkor nem iszom meg, és nem eszem meg. Ez egy szívbeli döntés volt, és ebben a többiek is társultak mellé, mert egy viszi az ászlót, és a többiek is jönnek, mert bátorítja őket a példája. Az, hogy ő más, mer más lenni, mint amit elvárnak tőlük. Eltökélték magukat, hogy megmaradnak az élő Isten mellett, imádkoznak, engednek az igének, járják a szentség útját egy szentségtelen világba, minden fenyegetés ellenére készen a vértanúságra is, ha kell, ha ezért éppen már a téglaégető kemencébe akarják majd őket bedobni, vagy a Dánielt az oroszlánok vermébe, akik ott várták éppen az étket. Ők akkor is az Úrnál maradnak. Az identitásuk megőrizték. Nem, az, nem úgy, hogy a hagyományhoz ragaszkodta. Komoróczi Géza, híres orientalistánk írja, hogy a zsidók a Babilonban hagyományaikhoz, nem a hagyományaikhoz ragaszkodtak, az Isten beszédéhez ragaszkodtak. Az Isten beszédéhez. Ez a ti szívbeli döntésetek is. Leírtátok a bizonyságtételeteket nekem, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus. Én olvastam. Néha nevettem, néha sírtam örömömbe. De mindnyájan azt akarjátok, a saját szavaitok szerint, hogy az Urat akarjátok követni. És mellette akarjátok letenni a voksotokat. Mert szeretitek az Urat, szeretitek az igét, az evangéliumot, a törvényt, szeretitek a szentséget, és az Úr útját akarjátok járni fiatal fejjel is már, és majd remélem öregebb fejjel is, és úgy is lesz. És most konfirmáltok ti is. Megerősíthetitek most itt a gyülekezet előtt, meg Isten színe előtt, hogy ti igenis nem adjátok be a derekatokat Babilonnak, és Babilon varázslóinak és bölcseinek, hanem megmaradtok az Úr mellett, Jézus mellett, az Isten mellett, az ige mellett. Ez a személyes dolog, ez olyan jó, hogy a ti szívetekben is megszületett, és erősödjön is meg bennetek most ezen az Isten tiszteleten. Akkor is, hogyha látjátok azt, hogy ez nem lesz könnyű út. Mert van fenyegetés. Nem csak ott úgy értem, hogy a keresztény üldözés a világban most soha nem látott magasságokba csap, hanem úgy is, hogy egy ilyen úgymond félig meddig keresztény országban, mint a miénk, itt is van keresztény üldözés. És nem könnyű dolog ezt vállalni. Konkrét helyzetben lehet, hogy nem fogtok olyan karriert tudni csinálni, lehet, hogy megkérnek majd az egyetemről, hogy távozzatok, mert nem vagytok szalonképesek, megtörtént már nem egy, nem két emberrel, nem csak Magyarországon, máshol is. Lehet, hogy nem lesz olyan siker, nem lesz olyan hatalom, nem lesz olyan pénz, nem lesz olyan élvezetek, mint ami egyébként lehetne. Lehet, hogy nagyon rosszra fordul a sorsotok, ha Jézust vállaljátok, de most mégis konfirmáljátok a hiteteket, és konfirmáljátok minden nap. Minden nap. Erősítsétek meg az Úr Jézusba vetett hiteteket, az ő követésére való elszántságotokat. A következő dolog, amire még fölhívnám a figyelmet, ezeknek a fiataloknak a bölcs viselkedése. És szociológiai nyelven úgy szokták ezt mondani, hogy individuális stratégiákat alkalmaztak identitásuk megőrzésére kisebbségi helyzetben. Hát velük ellentétben voltak olyanok, akik teljesen alkalmazkodtak, beolvadtak a Babilon birodalmába, teljesen felszívódtak abba a többségi társadalomba. Így járt 101 néhány évvel korábban Izraelnek 10 törzse, akiket az asszír világbirodalom, az előző világbirodalom vitt el fogságba. Ezt a 10 törzset a zsidók mind a mai napig az elveszett 10 törzsként emlegetik, mert ezek tényleg elvesztek. Minden kísérlet, hogy a nyomukra bukkanjanak, a középkortól kezdve Arthur Köstlerig minden kísérlet eredménytelen volt. Ezek arámok lettek, médek lettek, perzsák lettek, identitást változtattak. De ez a 4 srác, ez nem változtatott identitást. Ők megmaradtak. És az első dolog, amit így a viselkedésükből kiemelnék, hogy részlegesen alkalmazkodtak a körülményekhez. Részlegesen. Látszik, hogy ez a részleges beilleszkedés azt jelentette, hogy megtanulták az ékírást. Ugye ők nem ékírtak, a zsidók másképpen írtak, mint az ékírás. Megtanulták a babiloni nyelvet. Nem mondták, hogy mi ezt nem tanuljuk meg, nem érdekel minket a babiloni akkád nyelv. Mi zsidók vagyunk, zsidók beszélünk. Megtanulták. Elsajátították a közigazgatásnak a titkait. Elsajátítottak egyes tudományokat. Még én szerintem megtanulták a csillagjóslást is. Bár Isten igéje tiltotta azt nekik. Megtanulták a mérnöki tudományokat. Megtanulták a hadviselésnek a szabályait, a kormányzásnak a technikáit. Kiváló tudósok voltak ott egyébként a maguk nemébe. Jogtudósok, jogtudományt is tanulhattak. Szóval volt mit megtanulni, és ők megtanulták. És voltak éppen azt is megették és megitták, amit kaptak az Isten törvénye szerint. Mert azt a növényeket, amiket kaptak, azt ették a babiloniaiak is. Ők is sok növényt ettek. A babiloniaiak általában csak egy héten egyszer ettek húst. Megették a babiloni zöldségeket. Megitták a babiloni vizet. Az nagyon nagy kincs arrafelé. Akkor is az volt, ma is. Irak területén vagyunk. Szóval egyszerűen át bizonyos dolgokba alkalmazkodtak. És bizonyos dolgokba meg nem. Vagyis egy valamiben nem alkalmazkodtak. Az Isten és az igéje által eléjük írt dolgokba nem voltak hajlandók engedni. Ez. Ebben nem. Fundamentalisták voltak. Ragaszkodtak az Isten igéjéhez. Tudatosan nemet mondtak a bálványistenekre, az egész csillagjóslásra, az abból eredő ünnepekre. Tudatosan nemet mondtak arra, ami ütközött az Isten igéjével. És ez egy jó eljárás volt. Sőt, nem csak, hogy nemet mondtak azokra, hanem ragaszkodtak ahhoz, amit Isten igéje mondott nekik. Tehát nem csak elutasítottak valamit, hanem valamit helyette csináltak. Valamihez ragaszkodtak, amit Isten igéje mutatott, ahhoz viszont ragaszkodtak. Ami egyértelmű volt, ahhoz kötötték magukat. És itt van ez a szép minta, mint példa nektek is, minnyájunknak ebben a mostani világban, hogy vannak dolgok, amikre azt kell mondanunk, hogy nem fogadjuk el. Vannak dolgok, amiket viszont, mert Isten igéje másra tanít minket. Vannak dolgok, amiket viszont el kell fogadnunk. Bemegyünk az egyetemre, meg kell tanulni a dolgokat. A lehető legjobban meg kell tanulni a dolgokat. Minden meg kell tanulni, nem borogatjuk az asztalt, hogy mi nem értünk egyet az evolúcióval, mert mi teremtésbe hiszünk. Akkor is meg kell tanulni. És sok mindent meg lehet csinálni ebben a világban, lehet becsületesen dolgozni, mint ahogy Dánielék is egyébként becsületesen dolgoztak. Túlélt nem tudom hány királyt, ő nem csak Nabukodonozort, hanem még utána Belsazárt, és utána jött megint egy következő, a Kürosz, és még mindig ott volt Dániel, a legmagasabb pozícióban, a satrapák fejedelmeként. Ragaszkodva az Isten igéjéhez, téve a maga hétköznapi dolgát, ami nem ütközött Isten igével, azt megcsinálta abba a világba. De ugyanakkor ragaszkodott azokhoz a zsidó szokásokhoz, amiket Isten igéje előírt. Például, amikor megtiltották nekik, hogy Istentől kérjenek valamit, mert csak Nabukodonozortól lehet kérni, és ha valakit elkapunk, hogy más Istentől kér valamit, azt rögtön bedobjuk az oroszlának vermébe, akkor ő továbbra is kinyitotta a palotájának az ablakát, és nyitott ablaknál imádkozott, úgyhogy mindenki hallhatta, mert hangosan imádkozott Jeruzsálem felé fordulva 3-szor napjába. Ő ragaszkodott ahhoz az isteni rendeléshez, amit Istentől tanult. És ezt a kegyességet, hadd mondjam még, nyilvánvalóan vállalta is. Itt is vállalta. Itt is vállalta, már fiatal gyerekként vállalta, de később is vállalta a pogány világ előtt, hogy ő más. Én azért nem csinálom ezt, mert ő azt mondta, és azért csinálom ezt, mert ő azt mondta. Ő a norma, ő a mércém. Bedobtok a téglaégetőbe? Megyek. Bedobtok az oroszlánok közé? Megyek. De ezt nem fogom elengedni. Az urat nem engedem el. Mártíriumra kész vagyok, de nem fogok megalkudni. És mindezek közben, még egy fontos mozzanat, megerősítette ez a négy fiatalember a közösségét egymással. Figyeljétek meg, annyira megdöbbentő, hogy már itt Dánielhez csatlakozik a másik három, mi is megyünk veled, nem hagyunk egyedül. Te jó, rosszul jársz, veled együtt járunk rosszul, mi is. Azt a következő részben olvassuk, hogy Nabukodonozor álmodott valamit, és behívta a bölcseit, hogy mondják meg, hogy mit álmodott ő. És utána magyarázzák meg. Persze senki nem tudta kitalálni, hogy mit álmodott a király, meg hogy mi annak az értelme. De azt mondta a király, ha nem tudjátok, akkor semmit nem értek ti. Varázslók, bölcsek, mindegy, kik vagytok, mindjárt meghaltok. És akkor Dániel bekéreckedett a királyért, és mondta, adjál nekem egy estét, és a többieknek is. A többi babiloni pogány varázslóknak is adjál egy estét. És akkor mit csinál? Nabukodonozor engedélyt ad, s hazamegy, és otthon a három baráttal az Úr elé borulnak, és imádkoznak. Együtt, négyen. Hogy az Isten mondja meg neki, mondja meg valahogy nekik, hogy mit álmodott a király. És mi annak a jelentése? Ez egy két dolog. És az Isten megmondja, mit álmodott Nabukodonozor, és tudtára adja, hogy mi annak a jelentése. És másnap Dániel megy a királyhoz, ebből a hívő közösségből, amely összetartott, a hitben egymást erősítették, bátorították, megy a király, és mondja neki, ezt álmodtad, és ez a jelentése. És most kérlek, hogy ne csak minket kímélj meg, hanem a többieket is. Ezeket a csillagjósokat, meg varázslókat, őket is kíméld meg. És megmenti őket, egyféle megváltójukká lesz. De ott az a közösség. És itt vannak ez a dolog nektek is, hogy vállalni kell a mártíriumot is az Úrért, Jézusért. De ugyanakkor egymással is kell a közösséget tartsátok. Egymással is barátságba kell lenni. Lelki, testvéri barátságba. Így válaszoltak ezek a fiatalok erre a hatalmas kísértésre és kihívásra, ami érte őket, és azzal zárom le ezt a gondolatmenetet, hogy nagyon biztató ennek a bibliai résznek a vége, mert azt olvassuk, hogy az Úr kiállt mellettük. Az Úr kiállt mellettük. Pedig igazából az Úr munkálta bennük ezt a fajta mentalitást is. Ők nem maguktól voltak ilyenek, hanem az Úr munkálta bennük, hogy ők így viselkedjenek, így gondolkodjanak. De az Úr mégis melléjük állt. És azt olvassuk, hogy testileg is megáldotta őket, mert bár zöldséget ettek és vizet ittak, testileg mégis szebbnek látszott az ábrázatuk, mint a többieké, akik egy kicsivel több húst ettek, mint ők. Testileg is megáldotta őket az Úr. Sőt, szellemileg is megáldotta őket. Mert azt is olvassuk, hogy adott ennek a négy gyermeknek tudományt, írásban való értelmet és bölcsességet. Dánielnek még a látomásokhoz és az álmokhoz való szakértelmet is megadta. Isten adott nekik testileg is, szellemileg is, lelkileg is, megáldotta őket. Áldást árasztott reájuk, felemelte őket, minden külső körülmény ellenére felemelte őket, és egy pogány világba karriert csináltak. Úgy, hogy megmaradtak az ige útján, és nem kellett istentelen kompromisszumokba belemenniük. Átvitte őket ezeken a kritikus helyzeteken, amikben elveszhettek volna. És azt mondom most nektek, hogy nem biztos, hogy mindenki így jár, mert lehet, hogy van, aki tényleg mártír lesz. De lehetséges az is, hogy úgy jár, ahogy ő. Ahogy ők. Lehetséges, hogy az Úr visszaigazolja, és megáldja a mellette való kiállást. És benneteket is föl fog emelni. Nem tudjuk, hogy hova, de föl fog emelni, föl tud emelni. Mi csak azt kívánjuk nektek, hogy megtapasztalhassátok, akár levernek benneteket, és mártírok lesztek, akár fölemelnek, és hősök lesztek, hogy maradjatok meg mindig az Úr Jézusnak a követésébe. Annak a követésébe, aki meghalt értetek, aki megváltott benneteket, aki feltámadt, aki a világ fölötti hatalom, a valódi hatalom. És adja meg nektek ezt, hogy az áldásai között, akár fönt vagytok valami nagy beosztásba, akár lenn vagytok az oroszlánok vermébe, vagy a tüzes kemencébe, adja meg nektek, hogy mindenhol örüljetek ő benne, és tudjátok dicsérni és magasztalni őt. Legyetek hűségesek ő hozzá. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked a te drága igédet, annyi tanulsága van ennek a régi szövegnek a mai világban is, hiszen te szólsz rajta keresztül, akkor is te szóltál, ma is te szólsz, te szólalsz meg, és szólsz most a mi fiataljainkhoz, a konfirmandusainkhoz, de szólsz minnyájunkhoz, akik már régen konfirmáltunk, vagy majd talán a jövőbe szeretnénk. Köszönjük néked azt, hogy elhívsz bennünket a néked való engedelmességre egy pogány világba. Ez a mostani világ is akármilyen lenyűgöző, akármilyen elbűvölő, akármilyen szép, ugyanakkor sokszor olyan visszataszító, olyan ijesztő, olyan félelmetes, de ebben a világban is hívsz bennünket, hogy higgyünk te benned, és kövessünk téged, aki meghaltál és föltámadtál, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük néked, hogy magadhoz hívsz minket, és arra hívsz, hogy így veled éljük ezt a földi életet, a te igédnek engedelmeskedve, vállalva azokat a konfliktus helyzeteket is, amikbe belesodródunk, vállalva a mártíriumot is, de mégis áldottan, áldottan itt a földi életben is, és áldottan az örökké valóságban, mert azt ígérted, hogy végül magadhoz veszel bennünket, és ott lehetünk veled az új égen és az új földön, ahol igazság és békesség ölelgetik egymást majd, és te leszel minden mindenekben. Köszönjük te néked, hogy erre hívtad el kedves testvéreinket, és erre hívsz el minnyájunkat ma is, a te drága igéd által, a régi fiatalok példaképei által is. Úr Jézus, téged dicsérünk és magasztalunk, segíts, hogy bízunk benned, hogy szeressünk téged, hogy hűek lehessünk hozzád, bármivel is jár ez a dolog. Köszönjük néked, hogy így tehetjük most a kezedbe a fiatalokat, a gyülekezetünket. Kérünk téged most nem csak őértük, hanem azért a kisbabáért is, akit megkereszteltünk. Kérünk a szüleiért, nagyszülőkért, az egész családért. Kérünk, hogy áld meg őket, vond magadhoz a szívüket, és add, hogy ők is téged imádó emberek legyenek. Add meg ennek a kis fiúcskának is, hogy megismerhessen téged, és lehessen hozzád hűséges emberré. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, hogy légy mellettük, adj nekik gyógyulást, megerősödést. Esedezzünk hozzád a népünkért, a nemzetünkért, hogy ragadj ki bennünket minden pogányságból, és add, hogy az igazi kereszténység nem valami álkereszténység, valami meghamisított kereszténység, hanem az igazi kereszténység terjedhessen. Kérünk téged arra, hogy tekints a kormányzatunkra, adj nekik bölcsességet, erőt, szeretetet irántad is, és a népünk iránt is. Könyörülj meg rajtunk, kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket, a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. És most mindjárt sor kerül a konfirmandusoknak az ünnepélyes fogadalomtételére, de előtte énekeljük a 369. énekünknek az első versét. Aki nem kíván részt venni most a fogadalomtételen, az ének eléneklése közben eltávozhat közülünk. Áldást és békességet kívánunk életére. Tehát 369 első versét énekeljük. Jövel Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága. Örömmel jelentem be a gyülekezet kedves tagjainak, hogy felnőtt konfirmandus képzésünkön áttanulmányoztuk református keresztjén hitünk alaptanításait. A tanfolyam végén konfirmandusaink önálló, személyes hangvételű beszámolót írtak, amiben bizonyságot tettek hitükről, és ennek alapján ma sor kerülhet ünnepélyes fogadalomtételükre. Engedjétek meg, hogy bemutassam őket egyenként. Kérem, hogy álljatok föl, és maradjatok is állva. Birtók Emma. Birtók Hanna. Földesi Sámuel Ferenc. Gergely Márti. Kovács Ronald. Patakfalvi Johanna. Ifjú Pauk János. Tasnádi Szeőcs Zoltán. Tékes Anna Lili és Zsoldos Kata. Most hitünk megvallásaképpen közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Jöjjetek ti is, együtt mondjuk el minnyájan. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kérdezlek benneteket, kedves testvéreim, hiszitek-e és valljátok-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma, mely által minden hívőt üdvözít, és hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és ember között, s egyedül csak az ő váltság halálába vetett hit által igazulunk meg ingyen Isten kegyelméből. Ha hiszitek és valljátok most, csak ti mondjátok, én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak hű követői, református keresztjén anyaszent egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok, én ezt ígérem és fogadom. A minden kegyelem Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, szilárdakká és álhatatosakká a hitben, s fogadás tételeiték teljesítésében, övé a dicsőség és hatalom örökön örökké. Amen. Most pedig kérlek benneteket, hogy egyenként, ahogy szólítalak benneteket, jöjjetek ide az úrasztalához, és vegyétek az Úr áldását. Birtók Emma. Márk evangéliuma 5. részének 36. versével kívánunk áldást életedre, ne félj, csak higgy. Birtók Hanna. A római levél 6. részének 9. s következő verseivel kérünk áldást életedre. Gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Földesi Sámuel. Téged az 1 Sámuel 3:10 versével köszöntelének, és kívánnám áldást az életedre. Akkor eljövén az Úr odaállt, és szólította, mint az előtt, Sámuel, Sámuel, és mondd a Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. Isten áldja Sámuel. Gergely Márti. Márk evangélium a 8. részéből, a 34. 35. verssel kérünk áldást életedre. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. valaki pedig elveszti az ő életét, én értem, és az evangéliumért megtartja azt. Isten áldjon, Mártikám. Kovács Ronald. Pál apostolnak a Filippi-beli levél harmadik részéből a 12. és következő versekkel kérek áldást életedre. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért megragadott engem a Krisztus Jézus. Egyet cselekszem, azokat, melyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, melyek előttem vannak, nekik dőlvén. Célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban, onnét felülről való elhívása jutalmára. Patakfalvi Johanna. Johanna Jeremiás 31. részének 3. versével kérek áldást az életedre. Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád irgalmasságomat. Isten áldja, Jóikám. Pók János. Lukács evangélium 5. rész 27.-28. versével kérünk áldást életedre. Ezek után pedig kiment és látott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült, és mondanéki, kövess engem. És az, mindeneket elhagyván felkelt, és követte őt. Isten áldja, János. Tasnádi Szeőgy Zoltán. Római levél 10. részének 9 és következő versével kérünk áldást életedre. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Mert azt mondja az írás, valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Tékes Anna Lili. Ézsaiás könyve 40. részével, abból is a 28. és 31. versekkel kérek áldást életedre. Hát nem tudod, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Úr az Isten, aki teremtette a föld határait? Nem fárad el, és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak a legkülönbek, és megtántorodnak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak el. Isten áldja. Zsoldos Kata. Sámuel második könyvének 22. része, 29. és következő verse. Mert te vagy az én szövét nekem, Uram, az Úr megvilágosítja az én sötétségemet, mert veled harci seregen is átfutok, és az én Istenemmel a kőfalon is átugrok. Isten áldja. Kedves testvéreim, most, mivel Kovács Ronald testvérünk még nem részesült a keresztségben, kérlek Ronald, hogy gyere ide az úrasztala mellé, és hitvallásod és fogadalomtételed, bizonyságtételed alapján engedd, hogy megkereszteljelek. Ronald, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Isten áldjon, Ronika. Most pedig én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan, de elhívott szolgája, valamint református keresztjén anyaszent egyházunknak hivatalos lelkipásztora, egyházunk önálló tagjaivá nyilvánítalak benneteket, és felhatalmazlak titeket az úrvacsora vételére. A nagy kegyelmű Szent Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, az Úr Jézus által a te kezedbe tesszük most ezeket a fiatal testvéreinket, akik hitvallást tettek és fogadalmat tettek, hogy téged akarnak követni egyházunk rendjében, hitében. Köszönjük te néked, hogy itt vannak, hogy megadtad ennek a gyülekezetnek őket. Nem csak nekik adtad meg a hitet, hanem nekünk megadtad őket. Köszönjük, hogy rájuk nézhetünk, mint szülők, mint nagyszülők, mint keresztszülők, és örülhet a szívünk, hogy a bizonyságtételeink nem voltak eredménytelenek és hiába valók, mert a te lelked által megáldottad a bizonyságtételeket, az igéket, amiket kiskoruktól a szívükbe vetettünk. És köszönjük néked, hogy azt a szövetséget, amit velünk, mint szülőkkel, vagy felnőttekkel kötöttél, annak az áldásait rájuk is kiárasztottad. Kiskorukban és most itt lehetnek, és nem csak testileg szépek, nem csak szellemileg épek, hanem lelkileg is, hitbelileg is melletted állhatnak. Nagyon kérünk téged, hogy áld meg bennük a te munkádat, a továbbiakban is tartsd meg őket, őrizd meg őket, adj, hogy bölcsen tudjanak járni, kelni ebben a világban, mint a te tanítványaid, mint a te követőid, Jézusunk. Kérünk téged, hogy tekints reájuk, és egyen-egyenként öleld magadhoz mindőjüket. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és gyülekezetünk főgondnoka, Pauk János igei köszöntését hallgassuk meg.
Kedves fiatal testvéreim, nagy boldogság, hogy a gyülekezet részéről elsőként köszönhetlek benneteket. Fogadalomtételetek, viselkedésetek, mindaz, amit mutattatok a felkészülés során, meggyőzött bennünket arról, hogy valóban, mint majdnem egy órával ezelőtt elhangzott, a jövőként nézhetünk rátok. Hát így akkor mivel is köszöntetnének benneteket, mint lapozva az Ószövetségből tovább az Új Szövetségre, Pál apostol szavait hívom segítségül, amit a II. Korintusi levélben az 5. rész 21. versében így írt és így mondott: aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát kétszer három szó itt nagyon-nagyon fontos. Aki nem ismert bűnt, Jézus Krisztus, és hogy Isten igazsága legyünk. Mint hallottátok, és mint tudjátok, Dánieléken nagy nyomás volt, és ez azóta nem csökkent, hanem ez is fokozódott. Viszont Isten különleges kegyelméből Dánielékhöz képest bizony egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen Jézus Krisztus felment a keresztre, és mint erről a korintusiatokat, de minket, titeket is most meggyőz Pál, és tanulmányaitok során is úgy tudjuk, hogy meggyőzöttetek arról, hogy ő nem ismert bűnt. Nem ismert bűnt, de mégis bűnössé lett, azaz a ti személyes, az én és valamennyiünk személyes bűnét vette fel azért, hogy Isten igazsága legyünk. Hát, kedves testvéreim, ebben a viszonylag hosszú, 15 szóból álló isteni kijelentésben, amit Pál apostol mondott akkor a korintusiaknak, most felénk, kívánom azt, hogy remélhetőleg hosszú életetek során gyönyörködjetek ebben a kijelentésben. Biztos vagyok abban, hogyha gyönyörködtök benne, nem lesz elég, még hosszú életetek se abban, hogy átjárjátok ennek a csodálatos dolognak, ahogy minket Jézus Krisztus megváltott, de ne aggódjatok, utána még ott van az örökké valóság, ahol tovább gyönyörködtettek benne. Áldjon meg benneteket az Úr, és köszönjük, hogy itt vagytok a gyülekezetünkbe. Isten áldjon meg benneteket.
Köszönjük szépen. Testvéreim, most elérkezett a fogadalomtételnek a vége, és az Isten tiszteletünknek is a vége. A hirdetéseket hadd mondjam még el röviden. Jövő héten a szokott időben megtartjuk a mi gyülekezeti alkalmainkat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Bibliaórára, ifjúsági órákra, énekkarra, imaórára. Nyitva vannak a kapuk, jöjjetek, mindenkit örömmel fogadunk. Hirdetem még, hogy a nagybörzsönyi gyülekezeti táborba lehet jelentkezni. Már azoknak, akik jelentkeztek, kitölteni a jelentkezési lapokat. Most vasárnap is lehet. Nemesné Kocsis Ildi az irodába várja az űrlap kitöltésére igyekvőket. És hát aki nem ma akar, ez lehet jövő vasárnap, vagy akár utána való vasárnap is még ezt a papírt kitölteni. És le kell adnunk ezt a papírt, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy aki jelentkezett, az menjen és töltse ki ezt az űrlapot Ildikónál. Ha valaki nem tud jönni, de szívesen támogatja ezt a hetet, akkor támogatásokat a gyülekezet alapítványa elfogad erre a célra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. A záró énekünket énekeljük, a 229. dicséretünket, mindegyik versével, és utána nemzeti imádságunkkal zárjuk mai ünnepi istentiszteletünket. A 229-es dicséretünk így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat e földi útvesztőben. Mindhárom versével énekeljük, és legvégül pedig nemzeti imádságunkat mondjuk el.